Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Mondhatnám, hogy ebben az időszakban, amikor éppen benne vagyunk a magyar köztársasági elnök keresésben, ez furcsa itt Romániában mondani, mert mi ugye, vagy ez az ország kétségbe esette miniszterelnököt keres, épp oly lázasan, mint Magyarország. És akkor, amikor zajlanak a tusványosi nyári események, sokat hallunk a nemzeti egység fogalmáról. Ezen mindenki mindenfélét ért. Mai vendégünk Láng Balázs, akinek szakmai, emberi életútja is, és jelenlegi helyzete is olyan, hogy madártávlatból is, messziről is rálát arra, amit nemzeti közösségnek, nemzeti egységnek vagy elkülönülésnek, távolságnak látunk. Dolgozott a magyar közszolgálati médiában, a magyar rádióban, a magyar televízióban, dolgozott a BBC különböző szerkesztőségeiben, és most kint él Angliában, és az angliai magyarok közösségének egyik nagyon aktív szervezője. Őt kértem meg arra, hogy beszélgessünk arról, neki mit jelent az nemzeti egység, vagy Angliából nézve mit jelent a nemzeti egység. Elég nehezen tudtalak rábeszélni, Balázs, erre a beszélgetésre. Miért?
Jó estét kívánok, köszöntelek Boróka, és köszöntöm a hallgatókat is. Megmondom őszintén, hogy a nemzeti egység fogalma az egy annyira tág fogalom, és annyira filozófikus, és egy olyan történeti áttekintést, rálátást igényel a nemzeti egység fogalmának a definiálása, amiben hát nagyon sokak bicskája beletört. És nyilván újságíróként ugye az a dolgunk, hogy egy picit felszínesen önmagunkon is átszűrve, innen jól mondod, Angliából nézve megpróbáljuk valahogy ezt az ügyet rendbe tenni, de természetesen nem érzem magamat alkalmasnak arra, hogy én legyek az, aki ezt a nagy gordiuszi csomót fel fogja oldani. Minden esetre nagyon szívesen elmondom természetesen, hogy én hogyan látom ezeket az ügyeket, hát ha érdekes lehet
Nem,
számotokra is.
kicsit meglepett, amikor azt mondtad, hogy nehéz, mert arra gondoltam, hogy amikor az ember Angliában jön, megy, végzi a dolgát, és az utcán magyar szót hall, vagy ha erdélyi, akkor akár románt is, akkor érez valamiféle, hát egységet, hogy valami történik benne. Te hogy vagy ezzel?
Ez éppen fordítva van. Hogyha olvasgatod a social médiában a különböző angliai magyar, külföldi magyar fórumokat, oldalakat, akkor nagyon sokszor találkozol azzal a véleménnyel, hogy ha magyar szót hallok Angliában az utcán, akkor hátat fordítok, elsétálok, és megpróbálok angolul beszélni. Na most ilyen a mi nemzeti egységünk. És azt hiszem, hogy önmagában az a tény, hogy pont az ellenkező reakciót váltja ki az itt élő magyarokból az, hogyha magyar szót hall, az nagyon sok mindent jelez. Nyilván egyrészt azt jelzi, hogy ezek az emberek valamiért elhagyták a hazájukat, és nagyon sok esetben azért hagyták el, mert az volt a megélésük, az volt az élményük hosszú-hosszú éveken át, főleg ugye az Orbán kormány regnálása idején, hogy őket nem tekintik a nemzet részének. Ahogy elhagyták az országot, ez aztán csak fokozódott, még kevésbé tekintették őket a magyar nemzet részének, és hát nagyon sokakban felé lett a vágy, hogy hát akkor valamilyen módon integrálódjanak az új környezetükbe, az új világukba, és kialakult sok magyarban egy ellenállás a magyarokkal szemben, ráadásul nagyon sokszor van olyan élménye az embernek, hogy elmegy egy-egy ilyen magyar találkozóra, ahol sok magyar ember egyesül, vagy közös programot szervez, és hát negatív élmények érnek vissza, tehát rengeteg, ugye a magyar karakterisztika mindenhol kidomborodik, nagyon sok az irigység, a másik életében vájkálás, a te mennyit keresel, te hogyan élsz, te mennyit fizetsz albérletre, vettél-e már saját ingatlant, és így tovább, és így tovább, és sokakban kialakult egy ellenállás. Na most a mi nemzeti egységünk az ilyen. Hozzáteszem, hogy ha nemzeti egységről kell beszélnünk, akkor valójában nem létezik nemzeti egység. Egység nincs. És tulajdonképpen említetted az államfő választás folyamatát, ugyanben most Magyarország nyakig benne van. Hát igazából ez a folyamat is tökéletesen tükrözi, hogy a nemzeti egységet megteremteni szinte lehetetlen, pláne elvárni egyetlen embertől államfőként, vagy leendő államfőként, hogy ő teremtse meg a nemzeti egységet, megteremteni nem tudja, maximum szimbolizálni tudja, tehát nemzeti egység vagy van, vagy nincs, és általában nincs. És ugye sokan úgy szoktak beszélni. Igen?
Bocsáss meg, nekem úgy tűnt az elmúlt napok vitáiból, és Magyar Péter úgy fogalmazott miniszterelnökként, hogy olyan embert keresnek az elnöki tisztség betöltésére, aki megtestesíti ezt a fogalmat használta, a nemzeti egységet, és valami olyan embert keresnek, aki segít közvetíteni, vagy segít Magyarország, vagy a magyar nemzetközösségnek a különböző szembenállásait együtt megélni, vagy egy testben megélni.
Igen, ez egy jó megfogalmazás, mert hogy nyilvánvalóan a nemzeti egységet egy államfő sem megteremteni, sem lerombolni nem tudja. Ami tulajdonképpen lerombolja a nemzeti egységet, az a mindennapi politikai nyelv. És hát a mindennapi politikai nyelv torzulásának azt hiszem, hogy szemtanúi lehettünk az elmúlt 16 évben, hogy hogyan bélyegeztük meg egymást, és tulajdonképpen ez némiképpen kritika a részemről az új kormányfő felé is. Én azt látom, hogy azért az a politikai közösség, ahonnan Magyar Péter érkezett, nyomokat hagyott az ő retorikájában is, és ez sem feltétlenül segíti a nemzeti egység megteremtését. Én tudom, hogy neki most rengeteg dolga van, és tisztában vagyok vele, hogy nagyon nehéz kihívások várnak rá, és én úgy látom, hogy egyébként nagyon sok mindenben jól is haladnak. Mégis azt gondolom, hogy nem lehet nemzeti egységről beszélni egy olyan országban, ahol maga a miniszterelnök használ megbélyegző nyelvezetet sok esetben. Tehát amikor egy miniszterelnök azt mondja, hogy valaki mondjuk óellenzéki, és még mindig itt tartunk, pedig már nincsen kampány, akkor azért ez a frazeológia ez nem segíti a nemzeti egység létrejöttét. Szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon érzékeny dolog, mert egy olyan országban hogyan lehetne még nemzeti egység megteremtéséről beszélni, ahol maga a miniszterelnök osztja megvetendő ellenzékiekre és becsületes tiszásokra a társadalmat. Szóval ebből valamikor, valahol egy ponton ki kell nőnie Magyarországnak, mert még számomra, hogy is mondjam, nem azt jelenti a nemzeti egység, hogy ugyanazt gondoljuk a világról, mert természetesen nem fogjuk soha ugyanazt gondolni a világról, de azt mindenképpen jelenti, hogy ugyanahoz a közösséghez tartozónak tekintjük egymást, még akkor is, hogyha nagyon éles vitáink vannak, és nem folytjuk meg egymást egy kanálvízben. Ugye ez a közép-európai országokban, például Magyarországon, meg Romániában, de nagyon sokszor szembesültünk azzal a történelmi kihívással, hogy hogyan lehet mély társadalmi törésvonalak mellett valami demokratikusat építeni. És nyilván ez a kérdés ez messze túlmutat egy köztársasági elnök személyén. Ez gyakorlatilag minden demokrácia egyik alapvető kihívása. És én azt hiszem, hogy azért is beszélgetünk, mert talán arra a posztomra kaphattad fel a fejedet, amikor erről írok, hogy ennek a nemzetnek az egységét most valójában egyetlen elnök sem képes megjeleníteni, kifejezni, mert képtelenség megjeleníteni valamit, ami nyilvánvalóan nincs, és láthatóan nincs, és talán Polgár Judit is ezt érezte meg, amikor jelöltként felmerült a neve, hogy hát ez egy Mission Impossible. És tényleg innen kezdve az a kérdés, hogy a következő jelölt, mert nagyon sok köztársasági elnök jelölt kering, képes lesz-e kifejezni ezt a kifejezhetetlen ilyen körülmények között. És az is kérdés, hogy például az új kormány és az új miniszterelnök képes lesz-e megszabadulni ezektől a megosztó narratíváktól, kifejezésektől, megbélyegző szavaktól, Mert ha erre képes lesz hosszú távon, akkor utána elképzelhető, hogy már lesz mit kifejezni a köztársasági elnöknek. Szóval én valahogy így állok ez a kérdéshez.
Valóban ez a posztod keltette fel a figyelmemet, mert azzal párhuzamosan írtam le azt, hogy hát a nemzeti egység az nem egy statikus dolog, egy szent grála, konyhakert vagy a Kárpát-medencei sufni végében elásva, hanem egy olyan dolog, amit folyamatosan vagy megteremtünk közösen, egységbe hozzuk, vagy nem. Tehát, hogy ez egy állandó munka. Te kommunikációs szakember is vagy. Mit tudnál tanácsolni? Akár a jelenlegi miniszterelnöknek, Magyar Péternek, de akár az egykori miniszterelnöknek, Orbán Viktornak, ha bármelyikük nyitott a tanácsaidra, vagy bárkinek a tanácsára, hogyan lehet visszajönni ebből a nyelvből, ami természetes módon, vagy logikus módon megoszt és szemben állít?
Hát igen, ez mindenkinek meg kell haladnia önmagát, ugye, mert hogy és mert fel kéne fognia minden magyar politikusnak, hogy a nemzeti egység az nem jelent egyetértést, hanem mindösszesen annyit jelent, hogy egy közösséghez tartozónak tekintjük egymást, hogy elfogadjuk a másik, hogy a másik fél legitim része a nemzetnek, hogy a választási vereség után sem tekintjük a másikat ellenségnek, hogy nem használunk olyan igazságtalan kifejezéseket és bántó kifejezéseket, amilyeneket például Magyar Péter rendszeresen használ, és ilyen szempontból nem sokkal különb Orbán Viktornál. Tehát nem mondjuk azt, hogy fel sem merülhet ellenzéki politikusok jelölése egy olyan pozícióba, aminél a nemzet egységét kell megteremteni, utalva arra Bárándi Péterre, aki őt védte, mert egyszerűen fel kell fogni, hogy sokfélék vagyunk, tehát hogy ebben az országban nagyon sok ellenzékinek bélyegzett választó szavazott például a Tiszapártra, a változásra, és egyszerűen ezt a retorikát, ezt meg kell haladni. A nemzeti egység, ez nem a vélemények egysége, hanem nagyon leegyszerűsítve a közös haza elfogadása. És minél inkább ebbe az irányba sodródunk, vagy minél kevésbé tudnak az újabb és újabb politikai generációk és vezetők megszabadulni ezektől a borzalmas reflexektől, annál inkább ilyen furcsa mozgások alakulnak ki a társadalomban, például bizarr módon. Az egyik barátommal beszélgettem a minap, és azt mondta, hogy szerintem az ellenzékieket Magyarországon, ugye az óhazában, valójában egy platformra sodorták az erdélyi magyarokkal. És ez egy nagyon érdekes gondolat, mert tulajdonképpen most egy olyan politikai helyzet van, amiben végül is ez lassan kezd igazzá válni. Szóval, hogy
Már milyen
valahogy meg.
értelemben? Hogy érted, hogy egy platformra sodorták az erdélyi magyarokkal?
Hát nyilvánvalóan arra gondolt a barátom, hogy az ellenzéki változást akaró, hogy is mondjam, szavazók egyre inkább kezdik úgy érezni, hogy nem, megint csak nem lehetnek részei ennek a nemzetnek, tehát hogy ők ugyan a szavazatukkal támogatták a változást, de valahogy nem tűnik úgy, mint hogyha a kormányfő hogy is mondjam, a nemzet részének tekinteni őket is. Tehát az, amikor folyamatosan Lenin fiúznak, amikor folyamatosan ellenzékiznek, amikor azt látjuk, hogy a parlamentben a Fidesz új frakcióvezetőjét, Bóka Jánost folyamatosan ex-szabad demokratázzák, akkor ezt úgy végignézzük, csak sokszor elgondolkodunk azon, tudod, Boróka, hogy lehet, hogy a fideszes mitológiában nagyon, nagyon nagy szörnyűség, hogyha valaki ex-szabad demokrata, mondjuk 2009-ben az SZDSZ-nek a jelöltje volt, de bizony sokan vagyunk olyanok is, akik szerint nem az a szégyen, ha valaki volt szabad demokrata, hanem az a szégyen, ha valaki volt fideszes. És tudomásul kell venni azt, hogy bizony ezekről a társadalom egy része másképp gondolkodik.
Sőt, engedd meg, Balázs, hogy most vitatkozzak veled, lehet, hogy az sem szégyen, hogy valaki fideszes. Nem? Tehát, hogy egy politikai párthoz önmagában tartozni, az nem morális kérdés, az egy politikai közéleti viszony. Az, hogyha valaki korrupt, csaló, erőszakos, törvényszegő, az szégyen. Ha egy politikai párt tagja, az pedig egy státusz. Csak
Így van,
azért, hogy...
egyetértek veled. Abszolút egyetértek veled, én ezt csak azért mondtam példaként, mert van bennünk egy ilyen dac. Tehát ugye engem is nagyon sokszor bélyegeztek óellenzékinek, mert én nem voltam az Orbán kormány nagy barátja, amit lehet, hogy azok, akik most Erdélyben hallgatnak minket, azt mondják, hogy na hát itt van még egy Lipsi. Nem így van, csak én tényleg a saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy nem jó az Orbán kormány idején Magyarországon élni. Hát nem véletlenül hagytam el a hazámat, és gyakorlatilag a mai napig egy ilyen kétlaki életet élek, mert a feleségem és a két gyerekem az még mindig Budapesten él, én Angliában élek, és ingázva próbáljuk valahogy ezt a családi egységet fenntartani, mert egyszerűen újságíróként elfogyott a levegő, és aztán én nyilván folytattam Angliából is az újságírást, illetve a civil aktivizmust, meg most is egy brüsszeli magazinnak, a CEA magazinnak vagyok a főszerkesztője, és foglalkozom ezekkel a dolgokkal, csak egyszerűen azt éreztem, hogy a magyar közmédiában, egyébként erről is nyugodtan beszélgethetünk, meg a magyar újságírásban általában elfogyott a levegő. Szóval, hogy visszatérve erre a dologra, nagyon-nagyon vigyázni kell a szavakkal, mert a szavaknak súlya van, és nem tudjuk, sokszor nem érzik a politikai vezetők sem, hogy milyen károkat okoznak a társadalomban, és ez nem csak nemzeten belül, Magyarországon belül kell vigyázni a szavakkal, hanem a külpolitikában is, tehát amikor azt mondja egy miniszterelnök, hogy Magyarország északon önmagával határos, és erre felháborodik a szlovák külügyminiszter, meg a szlovák miniszterelnök, akkor ez bizony jogosan teszi. Tehát, hogy ezeket a reflexeket nagyon-nagyon le kell vetkőzni ahhoz, hogy mindenki azt érezze, hogy büszkén magyar, hogy mi egy egységes nemzet vagyunk. Nem szabad kisajátítani a magyar nemzet fogalmát, ez teljesen nyilvánvaló, ahogy azt Orbán Viktor tette, és ahogy gyakorlatilag ezt rá oktrojálta például az erdélyi nemzettársainkra. És látod, ez is egy olyan dolog, amiről nagyon keveset beszéltünk mi, olyanok, mint én, akik kicsit baloldalibb gondolkodásúak talán, hogy egy idő után nagyon-nagyon zavart minket, hogy már csak az erdélyi felvidéki vajdasági magyar lehet magyar. És aki nem erdélyi magyar, az nem igaz magyar, és egy idő után azért, hogy is mondjam, magyarországi magyarokban is felé lett valamiféle önérzet ezzel kapcsolatban, tudod, hogy nem örültünk neki, hogy 16 évig ki volt sajátítva a magyar nemzet, meg egyáltalán a magyar fogalma, mert tudomásul kell venni, hogy nem csak Tőkés László, nem csak Süttő András, nem csak Benedek Elek, Csida Jenő, Vas Albert, Tamási Áron nemzete ez, hanem épp úgy Ady Endréé, Márayé, Krassóé, Kertész Imréé, Eszterházy Péteré, Heller Ágnesé, vagy mondjuk Bogdán László, Bogdán Laci barátomé, aki ugye tragikusan elhunyt. Szóval, hogy nagyon-nagyon át kell gondolni ezeket a dolgokat a jövőben, és minden ilyen kirekesztő narratívát, és ezt tényleg kommunikációs szakemberként is csak javasolni tudom, mindent mellőzni kell a napi politikai retorikából, akkor is, ha valaki így gondolja, ha valakiből reflexzerűen ez jönne, akkor is ezeket be kell fejezni, abba kell hagyni. Inkább
De
azt kell
szerinted
meglátni, mert igen.
mi van amögött, hogy valaki, hogy a magyar politikai elit mindenki ilyen klisékben, ilyen nyelvi klisékben fogalmaz? És hát ennek a szélsőséges esete az, amit megszoktunk Magyar Pétertől vagy Orbán Viktortól. Ez a példa, amit említettél a Szlovákiával, ez is egy nyelvi reflex, egy olyan formula, amit használ Magyar Péter, mert ezt a fajta ilyen revizionista nyelvet szokta meg, föl sem merült benne az, hogy diplomáciai szinten ebből probléma lehet, mint hogy a szlovák államelnökben is lehetett volna annyi nagyvonalúság, hogy hát valóban van egy ilyen történelmi kontextus, ettől nem tudunk eltekinteni, és ezt tekintsük történelmi elszólásnak, vagy megjegyzésnek, vagy egészítsük ki, hogy igen, Magyarország határai nem addig tartottak, amíg most vannak, most meg már ott vannak, ahol vannak, de hát az idők változnak, mindannyian az Európai Unió közösségének a tagjai vagyunk, örüljünk ennek és lapozzunk, ezt is mondhatta volna Ficó szóval, de nem mondta, mert mint mindannyian benne vagyunk a klisékben. Megint térünk oda-vissza, hogy hogyan tudunk a klisékből kijönni.
Hát nagyon nehéz. Tehát egy olyan országban kijönni a klisékből, ahol ennyi társadalmi trauma van. És hát nézd meg, hogy mi zajlik a magyar parlamentben. Egyik oldalon rettenetesen örül egy csomó választó, és nagyon szexi, és mindenki azt érzi, hogy micsoda elégtétel, hogy naponta kiosztjuk a másik felet. A másik oldalon meg azon gondolkodunk, hogy nem kéne ezt egyszer befejezni. Tehát valakinek nem kellene okosabbnak lennie, legyen meg az elszámoltatás, mert ez a társadalomban egy elemi igény, anélkül valószínűleg nincs tovább lépés, de azért fejezzük be, hogy a mindennapi politika nyelve olyan, amilyennek most is látjuk a parlamentben, sőt, most még inkább. Tehát azért a politikai kommunikáció Magyarországon éveken keresztül arról szólt, hogy hazaárulók, hogy idegen érdekeket szolgálnak, hogy valakik nem igazi magyarok, hogy óellenzék, hogy lipsik, hogy fideszes birkák, hogy tiszások, hogy stb. Szóval, hogy is mondjam, amikor nyelvileg ennyire szétesik egy nemzet, nincsenek olyan társadalmi normák, hogy mégis hogyan adresszáljuk egymást, akkor maga a nemzet is szét tud esni, és akkor utána hiába választunk itt bármilyen Nobel-díjast, vagy olimpiai bajnokot, vagy bárkit, vagy sok világklasszist, egyszerűen ő sem fogja tudni összeragasztani. Szóval, hogy van egy pont, amin túl valahogy ki kéne alakítani azokat a konszenzusokat, hogy szólítjuk meg egymást, hogy fogadjuk el egymást. Ez egy rohadt nehéz dolog, én ezzel tisztában vagyok. Hála ég, ez nem is az a kihívás, ami előttem állna, vagy rám nehezedne, de én ehhez kívánok azért nagyon sok erőt Magyar Péternek is, aki jelenleg harcol, okkal harcol, mert van mit rendbe tenni ebben az országban. És hát nyilván ez a polgárügyi kísérlet is egy nagyon érdekes kísérlet. Hát nyilván itt sem az volt a kérdés, hogy ő alkalmas jelölte, hanem az, hogy meg tud-e teremteni egy ilyen társadalmi konszenzust. Ez nem egy személyi kérdés. Tehát az, ami reakcióként érkezett például az ő nevének a bedobására, az nem a személyről szól, ez egy társadalmi diagnózis. És tényleg azért itt a zsidózástól a lipsizésig, a nem tudom, mi volt minden a social médiában.
Itt hadd húzzuk alá azt, hogy egy újabb diszonanciába, kognitív diszonanciába futottunk bele, mert nagyon sokan, akik most joggal sérelmezték és kikérték maguknak, hogy Polgár Juditot az izraeli-magyar kettős állampolgársága miatt nem lehet diszkvalifikálni, nem lehet hátrább sorolni, mint esélyes jelölt. Korábban simán kétségbe vonták azt, hogy a magyar-román, vagy nem tudom, a szerb-magyar kettős állampolgárságú ember lehet-e teljes jogú állampolgár. Ezek azok a pillanatok, amikor így el kéne gondolkodni, hogy milyen keretek között határozzuk meg a jogokat és jogkorlátozásokat.
Így van, ugye kérdezted, hogy mit lehetne tenni, meg hogyan lehetne tovább lépni ebből a helyzetből. Hát, én erre nem tudok választ adni, de vannak nemzetközi példák. És azért ezeket a nemzetközi példákat ilyenkor lehet, hogy érdemes felidézni, mert ugye Németország a II. Világháború után elég ramatty állapotban volt, és ott, hogy is mondjam, az újjáépítés az nem úgy kezdődött, hogy mindenki egyetértett, hát tele volt, mindenki érintett volt, tele volt nácikkal az ország, tehát ott Adenauernek rettenetesen nagy dolgai voltak, és azt a nemzetet egyesíteni a II. Világháború után az nem volt egyszerű, hiszen ott milliók kompromitálódtak, Mégis azért valahogy csak sikerült az évtizedek alatt kialakítani egy új politikai kultúrát, mert létrejöttek azért olyan intézmények, tudod, amiben valahogy minden politikai oldal megbízott. Szóval, hogy ott sem az emberek változtak egyik napról a másikra, hanem tényleg a társadalmi játékszabályok, és ez nagyon fontos. Tehát Angliában is ezek a társadalmi írott és íratlan játékszabályokat, a társadalom kohézió szervező ereje, amihez mindenki tartja magát, és ez egészen apró dolgokon is, tehát hogy hogyan viszed le a szemetet, hogy hogyan fizeted az adót, hogy hogyan szólítod meg a kasszás nénit a boltban, hogy mik ezek a normák, ezekhez valahogy mindenki tudja tartani magát. Vagy ott van Dél-Afrika példája, ami tényleg talán a világ legismertebb példája, hogy tökben Nelson Mandela, amikor kijött a börtönből, ő nem egy bosszút, nem egy vendettát hirdetett, ugye, hanem egyfajta nemzeti megbékélést. Persze ez nem azt jelentette, hogy mindenki egyetértett, hanem azt, hogy nem akarta kitörölni a másik oldalt a nemzet részéből, tehát valakinek egyszer lehet, hogy így kellene viszonyulni azokhoz a politikai oldalakhoz, ami nem az övé. Vagy ott van Spanyolország például, Franco diktatúra. Ott is megszületett ez a Pacto del Olvido nevű dolog, a felejtés paktuma, és az sem azért született meg, mert ott már senki nem emlékezett arra, hogy mi történt, hanem egyszer felismerték, hogy ha minden választás egy újabb polgárháború, és az a végtelenség tart, akkor soha az életben nem lesz demokrácia. Meg ott van Írország, ugye, az északi békefolyamat, ott is elmondhatjuk, hogy a protestánsok és a katolikusok nem lettek barátok. Viszont megtanultak közösen gondolkodni, közös intézményekben működni, együttműködni, tehát a bizalom az fokozatosan és később épült fel nyilván. De mondhatjuk mondjuk Finnország példáját is, ahol ugye 1918-ban volt egy polgárháború, aminek, ha jól emlékszem, ami 35-40 ezer halálos áldozata volt, nem tartott sokáig, egy ilyen 3-4 hónapig, és ott nagyon komoly társadalmi törések maradtak. De mégis azért fokozatosan, ott is évtizedek alatt, és ezzel azt is mondom egyúttal, hogy Magyarországon is évtizedekre lesz szükség, azért kialakult egy olyan politikai kultúra, amiben az ellenfél az nem ellenség, hanem egy ilyen legitim politikai versenytárs. És nyilván ez is ott nem egyetlen vezető érdeme volt, hanem évtizedek folyamatos, egy tanulási folyamat volt, egy intézményi és társadalmi tanulási folyamat, és ma már minta országként tekintünk Finnországra. Szóval, hogy ezek a nemzetközi példák is jól jelzik, hogy ez nem megy egyik napról a másikra, de valakinek valahol egyszer el kell kezdeni, szakítania kell ezekkel a megbélyegző narratívákkal, és túl kell lépnie a saját árnyékán. Én értem, hogy Magyarországon jelenleg még mindig nem tudunk itt tartani, hiszen tűzoltás van a gazdaságban, mindenhol, gyakorlatilag az élet minden területén, és értem, hogy van egy elemi igény az elszámoltatásra, ahhoz pedig nagyon keménynek kell lenni, de mégis azért valahol meg kell tanulni szépen beszélnünk egymással, és mindenkit a nemzet részének tekinteni, mert azért a nemzeti identitást, meg a politikai identitást, azt minden körülmények között szét kell tudni választani. És ez a kettő ma Magyarországon nagyon-nagyon összemosódik. Mert
Ezek
hogy...
a
Igen?
megbékélési programok, amiket említesz, azért közös bennük, hogy nem úgy nőttek, mint a virág a mezőn. Tehát, hogy ez egy vezetett, tudatos politikai építkezés, intézményes háttérrel, előre kidolgozott stratégiával, költségvetési támogatással, tehát, hogy volt koncepció a megbékélés mellett. El tudod képzelni, hogy Magyarországon, illetve a magyar közösségben, mert olyan furcsa, ezt nem is, mit erdélyi magyarok tudjuk, meg számon tartjuk, hogy hát a magyar közösség tagja nagyon sok nem magyar állampolgár is, és a magyar állampolgári közösség történései hatnak ránk is. Tehát, hogy a nemzeti egység az messze túl van, a nemzeti közösség az messze túl van a magyar állampolgári közösség határain. Szóval, hogy látsz arra esélyt, hogy legyen egy ilyen program? Említetted, hogy beszéljünk a magyar közmédiáról. Azt gondolom, hogy a magyar közmédiának kulcs szerepe lehet ebben.
Igen, abszolút egyetértek, és én látok egyébként erre utaló törekvéseket, és amiről igazából itt az elmúlt, nem tudom, fél órában beszélgettünk, az gyakorlatilag pusztán csak annyi, hogy egy ország egységét szerintem, vagy egy nemzet egységét nem az mutatja meg, hogy mondjuk egy politikai vezető, politikai párt hogyan bánik a saját híveivel, bár sok esetben még a saját híveikkel se bánnak egészen jól, hanem hogyan bánik azokkal, akik nem rá szavaznak, és valahogy ezt a gondolatot így be kéne emelni a magyar politikába, és igen, nagyon jól mondod, a közmédiára nagyon nagy feladat hárul, bár, és nem akarok ilyen nagyon médiaszakmai mélységekbe menni, mert talán nem feltétlenül fogja érdekelni a hallgatókat, de azért nyilván újra kell gondolni a közmédia funkcióját, szerepét, mert egy olyan világban élünk, ahol már az sem biztos, hogy szükség van egy ilyen méretű televízióra és rádióra. Minden esetre az, hogy ott milyen átalakulások történnek, hogy lesz-e objektív tájékoztatás, hogy az milyen tónusban történik, hogyan szólítjuk meg az embereket, az nagyon-nagyon fontos, és jól láttuk, hogy milyen károkat képes okozni az, amikor visszaélnek a tömegtájékoztatás erejével, hiszen 16 éven keresztül elképesztő észak-koreai típusú agymosásban részesítették, főleg a magyar vidéket, és azokat a helyeket, ahol semmi más nem lehetett nézni vagy hallgatni, mint a magyar televíziót és a magyar rádiót. Szóval, hogy nyilvánvalóan ez egy nagyon nagy felelősség, egy történelmi felelősség, és én bízom benne, hogy ebből kisülhet valami jó. Látok nagyon jó folyamatokat, meg hallok nagyon klassz neveket, akik valódi újságírók és nem propagandisták, hogy ők szervezik éppen a magyar rádiót, a magyar televíziót. Mégis azért Nagy-Britanniából nézve van bennem némi szkepszis is, mert hogy ugye említetted, hogy én a BBC-ben is dolgoztam, voltam a BBC budapesti tudósítója is, és voltam itt Londonban is az egyik szerkesztő műsorvezetője, és én emlékszem rá, láttam, beleláttam, hiszen magam is részt vettem ilyeneken, hogy hogyan zajlik a BBC-ben egy toborzás, hogyan szűrik, veszik fel az újságírókat, és például látod, ez is valami, amit muszáj lenne egyszer eltanulnunk, mert én sajnos azt látom, hogy most sem ez történik Magyarországon. Tehát a BBC-ben, hogyha te BBC-s akarsz lenni, akkor felvételizel, részt veszel egy minimum 3-4 fordulós felvételi eljáráson, és ha szerencsés vagy, akkor utána felvesznek. És onnan kezdve, hogy téged felvesznek, gyakorlatilag nem érdekli őket, hogy te honnan jöttél, milyen újságírói háttered van, hanem bedobnak rögtön egy tanfolyamra, mondjuk Broadcast Journalism 1, és akkor tényleg úgy kezdődik egy ilyen kis tanfolyam, ami egy képzés, eltarthat hetekig is, hogy oda dobnak neked egy plüsmacit, és akkor azt kell mondanod, hogy hi, I am Boróka from Transylvania, és úgy érzed magad, mintha valami kisegítőben lennél. Nem érted, hogy úristen, ez a nagy BBC, hogy nekem tényleg innen kell. És az attitűd érvényesül a BBC-ben, hogy oké, hogy te klassz újságíró vagy Boróka, és hát klassz cikkeket írsz a HVG-re meg ide-oda, de mi azt szeretnénk, ha te egy BBC-s újságíróvá válnál, tehát egy etalon szervezet képviselőjévé, akire azt tudjuk mondani, hogy mostantól te a BBC-t képviseled, ami azt jelenti, hogy azokat a tájékoztatási irányelveket, normákat, etikai kódexet, mindent ismersz, és te képes vagy ebben a minőségben hiteles tájékoztatást adni az embereknek. És ehhez bizony képzésre van, felvételre van szükség, ennek a módját ki kell találni. És mindig itt követte el Magyarországon gyakorlatilag a közmédia a legnagyobb hibákat, hogy minden uram bátyám alapon ment, és bizony, én most is ezt látom, hogy valakik megneveződnek, valakiket megneveznek, azok szerződnek több tucatnyi újságíróval, innen-onnan hallom kollégáktól, hogy ja, hát én már itt dolgozom, ja, hát én már múlt héten szerződtem, és nem érted, hogy ez hogy történik, és azért ezek nagyon veszélyes folyamatok. Itt megint tennék egy ilyen piros felkiáltó jelet, mert hogy lesz ebből egységes norma, ha minden urambátyám alapon történik, nem áll-e fenn annak a veszélye, hogy esetleg megint a politika, most egy másik kormány, ról beszélünk nyilván, játszóterévé válhat a közszolgálati média, ha ezekre nem figyelünk, ha nem adjuk meg az esélyt mindenkinek, hogy lenullázza a szakmai múltját, hogy azt mondhassuk, hogy figyelj, mi ezt várjuk a magyar televízióban, mi ezt várjuk a magyar rádióban, nem érdekel, hogy mit csináltál korábban, honnan jöttél, ez a felvételi követelmény, utána ilyen és ilyen képzést kapsz, és utána azt mondjuk egy hónappal később, hogy te mostantól a magyar televíziót képviseled, és akkor garantált, hogy abban a minőségben fogod tájékoztatni az embereket, ahogy az elvárt. De amikor nem így szerveződnek ezek az újságíró közösségek, ezek a szerkesztőségek, akkor mindig felvetődik az a gyanú, vagy az a félelem, hogy esetleg nem biztos, hogy teljesen független és objektív közmédia alakul ki. De reménykedem, mert azok a nevek, akiket nyilván hallok, azok nem azt mondom, hogy garanciája annak, hogy sokkal jobb köztelevíziónk és közrádiónk lesz, de mindenképpen valódi újságírók és nem propagandisták. Ennyit akartam csak erről elmondani.
Az most zajló magyar rendszerváltásról, a nemzeti egységről szóló vitákról, Anglia Erdély tengeren Láng Balázsral beszélgettünk, aki a magyar közmédiának volt éveken át meghatározó újságírója, majd a BBC-nek is dolgozott, és most kint él Angliában, és ott közösségi szervezőként is ismerté vált. Hogy látod az utadat a jövőben, Balázs? És egyáltalán hogy látod a magyar diaszpóra jövőjét?
Hát én reménykedem abban, hogy sokan szeretnének majd hazamenni és hazavinni azt a tudást, amit felhalmoztak külföldön, mert szerintem Magyarországnak nagyon nagy szüksége lenne rá, de egyelőre még nem indult meg ez a fordított exódusz Magyarország felé, mert még mindig nem érzik sokan azt, hogy olyan politikai stabilitás várna őket Magyarországon, amire alapozni lehet. Úgyhogy én csak a legjobbakat tudom kívánni. Én személyesen egyelőre nem készülök haza, mert nagyon jól érzem magam Angliában, de nyilván, hogyha majd megtalál egy olyan feladat, amiért érdemes hazamenni, akkor biztos én is meg fogom fontolni. Úgyhogy, hát így nagyon köszönöm a beszélgetést, Boróka.
Bárhol legyünk is, összeköt bennünket a magyar kultúra, és az a tény, hogy érdeklődünk egymás iránt, figyelünk egymásra, és valamilyen módon együtt vagyunk szellemileg. Erre tettünk ma a kísérletet Láng Balázzsal. Köszönöm szépen én is, hogy velünk voltál itt a Székelyföldön. Ma este te voltál a Székelyföld hangja, és legyél még, várunk vissza.
Én
Kedves
köszönöm.
hallgatóink, ez volt az Értsünk szót. Ma este a szerkesztő Parászka Boróka Láng Balázzsal értett szót. Köszönjük figyelmüket, tartalmas rádiózást, szép estét, viszont hallásra!